Az éj hangjai. Az, aki a part felől közelített, egy fiatalkorú férfi volt. Bő zubbony és pantallon, vörös gyapott nyakkendő, vörös török fez volt a viselete. Arca szép. Ha nyugodtan állna a festő előtt, másolatára mindenki azt mondaná, hogy ez egy hős. De mikor elevenen jő eléje, mindenkinek a legelső gondolatja az, hogy ez egy kém. Szabályos vonások, nagy fekete szemek, sűrű göndör haj, szép ajkak, hanem azok a ráncok a szemek körül, az a bevágás az ajakszegleten, az a mindig izzadt homlok és tétova tekintetű szemek azt hirdetik, hogy ez nem más, mint egy rabszolga, ki csak saját érdekeit szolgálja. Almira dühösen ugatott a közeledőre, ki lanyha hegykeséggel hányta előre kezeit, lábait, mint aki tudja jól, hogy másnak a gondja őt megvédelmezni. Noémi csitította az ebet, amire az nem akart hallgatni. Akkor aztán megfogta az egyik kezével mind a két fülét, annál fogva húzta őt vissza. A kutya nyöszörgött, nyikorgott a kínpadra feszített fülei miatt, hanem azért csak mégsem hagyhatta abba az ugatást. Utoljára Noémi rátette a lábát a fejére, s úgy nyomta le az ebet a földre. Annak aztán megadta magát, lefeküdt nagy morogva, s engedte a leányka lábát a nagy fekete fején nyugodni, mintha az valami lerázhatatlan teher volna rajta. A jövevény pedig fütyörészve jött közelébb. Már messziről elkezdett beszélni. Aha, még most is megvan ez az átkozott nagy kutyátok, hát mégsem emésztettétek el. Utóbb is én magam pusztítom el. Ostoba szelindek! Mikor pedig Noémihez közelért az ifjú ember, bizalmas mosolyjal nyújtá kezét a lány arca felé, mintha egy csípcsókot akarna neki adni a két ujjával, amitől Noémi annál gyorsabban elkapta az arcát.
No, hát te kis menyasszonyom, még mindig olyan vad vagy. De megnőttél, amióta nem láttalak.
Noémi hátrahúzott fejjel nézett a megszólítóra. Olyan csúnya arcot tudott csinálni egyszerre, szemöldeit összeráncolá, ajkait durcásan kicsücsöríté, szemeivel dacosan szúrón nézett fölfelé, még az arcíne is elváltozott. A rózsaszín egyszerre földfakóvá lett rajta. Valóban csúnya tudott lenni, mikor maga akarta. A jövevény pedig azt mondta neki, ah, be megszépültél azóta. A leány a kutyának válaszolt, sunj le, Almira. A jövevény otthonias biztonsággal lépett aztán be a veranda alá, ahol első dolga volt kezet csókolni a ház asszonyának, azután szíves leereszkedéssel üdvözölte Tímárt, végre Eutim és Tímeo előtt udvarias bókkal hajtotta meg magát. És azután folyt belőle a beszéd, szakadatlanul. Jó estét, kedves napamasszony, alászolgálja, biztos uram. Üdvözlöm önöket, uram és hölgyem. Én Krisztián Tódor vagyok, lovag és kapitány ennek a tisztelt asszonyságnak jövendőbeli veje. Az apáink testi-lelki jó barátok voltak. Még életünkben eljegyeztek bennünket egymással, Noémit és engem. Én minden évben meg szoktam látogatni az én kedveseimet a nyári mulatóhelyükön, hogy meglássam, mekkorát nőtt már a menyasszonyom. Nagyon örülök rajta, hogy önöket is itt találhatom. Uraságodhoz, akit úgy hiszem, hogy Tímár úrnak hínak, már egyszer volt szerencsém. Úgy tetszik, mintha egy másik úr...
Csak görögül ért, vágott a szabába Tímár, s olyan mélyen dugta el zsebeibe a két kezét, mintha teljesen lehetetlenné akarná tenni a jövevényre nézve azt, hogy vele kezet szorítson az egyszeri találkozás öröme fejében. Bíz, ő vele nem volt olyan nehéz találkozni, egy utazó kereskedelmi biztossal.
Nem is foglalkozott aztán ő vele Krisztián Tódor, hanem gyakorlatibb oldaláról fogta fel az életet.
Aha, hisz itt, mintha csak vártak volna. Pompás vacsora, negyedik teríték üresen. Malac pörkölt, ez az én gyönge oldalam. Köszönöm, köszönöm, kedves jó mamácska, tisztelt uraim és kisasszony. Én becsületére fogok válni a vacsorának. Igen, köszönöm.
Őt ugyan senki az elszámláltak közül egy szóval sem kínálta, hogy üljön le és tartson velük, hanem ő mindent és mindenkinek megköszönt, s azzal leült Tímea üresen hagyott helyére, és hozzálátott a malacpörkölthöz. Eutimot is kínálva azzal egy párszor, s nagyon csodálkozva rajta, hogy lehet keresztény ember a világon, aki azt nem szereti. Tímár fölkelt az asztaltól, s a ház asszonyának azt mondta. Az utas úr és kisasszonya el vannak törődve. Inkább nyugalomra, mint ételre van szükségük. Nem lenne ön szíves fekhelyüket elkészíteni. Mindjárt készen lesz, mondta a nő. Noémi! Segíts a kisasszonyt levetkőztetni! Noémi fölkelt, s követte anyját és a két vendéget a hátulsó kis szobába. Tímár is ott hagyta az asztalt, ahol az egyedül maradt új vendég nagy mohósággal takarított el mindent, ami még az asztalon ennivaló volt, s aközben folyvást beszélt hátra Tímárhoz, s haigálta a vállán keresztül a leszopott csontokat Almirának.
Átkozott útjok lehetett önöknek, uram, ebben a nagy szélben? Csodálom, hogy vergődhettek át a Demir kapun meg a Tatalián. Nesze, Almira, aztán ne arra ugyan rám, te ostoba!
Hát emlékezik ön még rá, uram, hogy egyszer Galacon találkoztunk?
Na, még ez is a tiéd, te fekete fenevad!
Egyszer aztán, amint hátra nézett, úgy találta, hogy se Tímár nincs ott, se Almira. Ott hagyták mind a ketten. Tímár felment a padlásra aludni, és ezóta megágyazott magának az illatos szénában. Almira pedig elbújt valami odójában a nagy vándorbércnek. Akkor aztán ő is megfordította a székét, kiitta, ami a korsóban és a többi vendégek poharában maradt, az utolsó cseppig, s lehasítva egy forgácsot arról a székről, amelyen ült, elkezdi a fogait piszkálni, mint aki a legjobban megérdemli a mai vacsorát. Este volt már. A sokat hányatott és kifáradt utasoknak talán nem is kellett ringatás. Tímár végig heveredett a legédesebb fűszerillatú színában a padláson, s azt hitte, hogy ma nagyon jól fog aludni. De csalódott. Sok fáradtság, változatos küzdelem után legnehezebb az elalvás. Az egymást felváltó képek egyszerre rohanták meg agyát, mint egy zűrzavaros látvány, keverve üldöző alakokkal, fenyegető sziklákkal, vízesésekkel, váromladékokkal, idegen nőkkel, fekete kutyákkal, fehér macskákkal, a szél zúg, a tülök bömböl, az ostor pattog, az ebb üvölt, aranyesik, emberkacak, suttog, kiabál össze-vissza. Hasztalan hunyta be a szemeit, annál többet látott és hallott. És egyszer csak elkezdtek ott az alatta levő szobában beszélni. Felismerte a hangokat. A ház asszonya és az utóbbi jövevény beszéltek. A padlás deszkázata vékony volt. Minden szót úgy meg kellett hallania, mintha a fülébe susogták volna. Halk, lefolytott hangon beszéltek, csak néha-néha emelte fel a férfi a szavát. Hát, Teréza mama, van-e sok pénzed? Ezen kezdi a férfi. Tudod, hogy nincs? Tudod, hogy amit eladok, cserébe adom. Pénzt nem fogadok el.
Ha azt ostobálom, úgy teszed, az nekem nem tetszik, azt én nem is hiszem.
Bizony mondom. Aki hozzám jön gyümölcsért, egyúttal más valami árut hoz, aminek meg én vehetem hasznát. Mit csinálnék én a pénzzel? Én tudnám mit, nekem adnál. Te nem gondolsz én rám soha, pedig ha Noémit elveszem, hát akkor nem fizethetsz ki haszalt Szilvával. Te rossz anya vagy! Nem gondolsz a leányod boldogságára? Te nem segítesz engem előre, hogy jó állást biztosíthassak magamnak. Most kaptam meg a kinevezést az első dragománi állomásra a követségnél, de úti költségem nincs, hogy odáig utazhassak, mert a pénzemet kilopták a zsebemből, s most emiatt elvesztem a hivatalomat.
A nő nyugodt hangon felelt neki.
Én nem hiszem, hogy tégedet valami hivatalba kineveztek volna, amit elveszíthetsz, hanem hogy valami hivatalban vagy, amit el nem veszíthetsz, azt elhiszem. Én elhiszem, hogy pénzed nincs, hanem hogy azt ellopta tőled valaki. Azt nem hiszem. No hát, ne higgy! Semmit! Én sem hiszem, hogy neked nincs pénzed. Kell lenni. Itt csempészek szoktak kikötni, és azok jól fizetnek. Csak ne hangosan beszélj. Igaz, hogy a szigeten csempészek is kötnek ki néha, hanem azok vagy nem jönnek a kunyhótájára, vagy ha jönnek, gyümölcsöt vesznek, és adnak érte cserébe sót. Kell só? Ne bolondozzál vele! Hát az ilyen gazdag utazók, mint amilyenek most hálnak itten, én nem tudom, hogy gazdagok-e. Kérj azoktól pénzt, követelj! Ne csinálj nekem olyan szent képeket, nekem pénzt teremts! Akárhonnan, nekem hagyj fel ezzel az ostoba ausztráliai cserevásárral! Szerez aranyat, ha velem végében akarsz maradni, különben, ha egy szót szólok ott, ahol kell, akkor tudod, hogy semmivé vagy téve. Halkan szólj, te szerencsétlen! Na ugye, kérsz már, hogy halkan beszéljek? No hát hallgattass el egészen, légy jó hozzám, Teréza, adj egy kis pénzt, nincs a háznál, ne kínosz, egy fillérem sincs, nem is akarom, hogy legyen, átkozott előttem minden, ami pénz, itt van, keres.
minden ládámat, s ha találsz benne valamit, vidd el!
A férfi úgy tetszik, hogy megfogadta a felhatalmazást, mert egy kis idő múlva felkiáltott.
Hát ez micsoda, egy aranykarperec!
Az! Most ajándékozta amaz idegen kisasszony Noéminak. Ha kell, vidd el azt!
Megért 10 aranyat? Na, ez is jobb a semminél.
Ne félj, Noémi, mikor nőül veszlek e helyet, 30 aranyat nyomó karperecet veszek neked mind a két kezedre.
Közepében lesz egy zafír. Nem, egy smaragd. Mit szeretsz jobban, a zafírt vagy a smaragdot?
Erre aztán nevetett maga magának a fiatalember. Senki sem felelt a kérdésére.
No hát, már most, kedves Teréza mama, vesz ágyat a te kedves jövendőbeli vejecskédnek, a te drága kis tódorkádnak. Hadd álmodjék valami szépet az új kedves Noémiáról. Én nem vethetek ágyat neked sehova. A mellékszobában, a padláson vendégeink vannak. Itt belünk egy szobában nem alhatol. Én nem akarom. Noémi, nem gyerek már. Erígy ki a tornác alá. Ott a hárságy. Aludjál azon. Ej, te kegyetlen, rossz szívű Teréza! Te a kemény hárságyra száműzod a te kedves, egyetlen jövendőbeli vejedet. Noémi, add oda neki fejed alul a vánkost.
Nesze!
Itt a saját pokrócom. Takarom. Aludjál jól. Igen. De odakin az az átkozott nagy dög, az a csúf szelindek megesz.
Majd láncra kötöm. Szegény pára, soha sincs láncra kötve, csak mikor te a szigeten vagy. Teréza asszony alig bírta előcsalogatni odójából almirát. Szegény állat tudta már előre, hogy ilyenkor az következik, hogy az ő nyakára ráteszik a láncos örböt, hanem hát hozzá volt szokva az engedelmességhez, és meghagyta magát asszonya által köttetni. Azt tette aztán még csak igazán elkeseredetté fogságának indító oka ellen. Amint Teréza visszament a szobájába, Stódor egyedül maradt künn a tornácon, elkezdett az ebb bőszülten ugatni rá, s alás feltáncolt azon a szűk téren, amit lánca átért, neki-neki rugaszkodva egyszer, hogyha el tudná szakítani vagy az örvet, vagy a láncot, vagy azt a bodzafát kirántani gyökeréből, amihez a lánc karikája volt kötve. Tódor pedig annál jobban ingerkedett vele. Tetszett neki, hogy egy állatot bosszanthat, mely őt el nem érheti, s mely amiatt a dütöl tajtézik. Oda ment hozzá közel, egy lábnyomnyira ahhoz a ponthoz, ameddig a kutyát a lánca ereszté, ott négy kézlábra állt előtte, s elkezdett a kutyára torszképeket fintorni.